Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Most már igazán kezdenénk, mégpedig azzal a kedves szép kolozsvári énekkel, amit ősszel is minden alkalom elején elénekeltünk, amikor csak meg nem feledkeztem róla. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Elmúlt alkalommal a kérdésdobozban egy kérdést találtunk, felolvasom. Isten döntött úgy, hogy pont ő legyen a társam. De onnan tudjam, hogy ő-e az, hogyha nem kaptam Istentől erre nézve egyértelmű jelet. Hogyan lehetek teljesen biztos abban, hogy tényleg ő az igazi? Várjak egy egyértelmű jelre? Kissé szomorú vagyok, mert azt gondolom, hogy talán én mondtam így szó szerint ezt a mondatot, amit az első mondat, hogy Isten döntött úgy, hogy pont ő legyen a társam. Ha ezt így mondtam szó szerint, akkor elnézést kérek, nem értek ezzel 100%-ig egyet. Itt valami félreértés lehet. Ne keressük a eleve elrendelés kálvinista elvét a párválasztásban. Más kérdés, hogy Isten mindent tud. Tudja előre még a bukásaimat is, azt is, hogy ki lesz a párom. Ugyanakkor a kiválasztással kapcsolatban is az az én látásom, hogy más az Isten gondolata és az enyém. A felelősség 100%-ig az enyém. Ahogyan most Ézsaiást idézem, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ami számomra ellentmondás, Isten számára nem ellentmondás. Na most a párválasztással kapcsolatban pedig megint csak az a helyzet, hogy ha mi házasságot kötöttünk, illetve az, aki írta a cédulát, vagy még nem kötött, majd fog. Ha megkötötte a házasságot, akkor tovább nem kérdés, hogy ki a párja. Ugye fölteszik néhányan a kérdés, nem őt kellett volna feleségül vennem, félreértettem Isten vezetését, hát akkor elválunk. Ilyen nincs. Igen, lehet, hogy valakit Isten hozzásegít pont egy bizonyos lányhoz, illetve férfihoz. Lehet, hogy egyszerűen megengedi, a tévedéseinket is megengedi. Ha valaki engedetlen Isten akaratának, nyíltan szembeszegül vele, gondolok például arra, hogy azt világosan megmondja az igen, hogy ne legyetek hitetlennel fele más igában. Pszichológusként ezt úgy fogalmaznám, hogy olyannal kös házasságot, akivel azonos az értékrended. Márpedig egy hív embernek és egy nem hívőnek nem azonos az értékrendje. Ebből nagyon sok gond lehet később. Na de ha megkötötte a házasságot, akkor is érvényes házasság. Na most egy valamitől viszont óvnám az illetőt, mégpedig a jelkéréstől. Arra sehol nem bíztat az ige, hogy jelet kérjek. Főleg ilyen kérdéssel kapcsolatban. Jelkérés kapcsán, és a jelkérés és a pár keresés kapcsán szokták fölhozni Izsák és Rebeka házasságának a történetét. Ott valóban jelkérés van. Ne azt vegyük figyelembe, hanem azt, hogy Ábrahám imádkozik. Eliézer, a szolga, imádkozik. Amikor megviszi Rebekát, Izsákot a mezőn imádság közben találják. Az imádság veszi körül az egész folyamatot. Ugyanakkor rendkívül nehéz feladatot kapott ez a szolga. Akit a jelkérést akarja követni, az ennek a történetnek a többi elemét is vegye figyelembe. Mit? Például azt, hogy egy Budapesten élő fiú legalább olyan messziről hozzon magának feleséget, mint abban az esetben történt. Hát jó messzi volt. Rebeka még egy fényképet se küldött magáról. Más kor és más szabályok voltak érvényesek abban az időben. Azt vegyük figyelembe, hogy imádság kíséri a folyamatot. Na most, hogy jelt kért ez a szolga, meg lehet érteni. Nagy bajban volt. Hogy tudom megtalálni az illetőt? Isten kedves volt hozzá, megadta a jelt. Egyáltalán, hogy állunk a jelkéréssel? Igaz, nem a házassággal kapcsolatban, de a jelkérés kapcsán Gedeont szokták emlegetni. Hogy is szól a története? A midianiták folyton lerohanták az izraelitákat. Harcezzett, rabló csapat volt. Elvitték a gabonát, elhajtották az állatokat. Föl kellett venni velük a harcot. Na de az izraeliták nem voltak harcezzett emberek. Isten kiválasztja Gedeont, angyalt küld hozzá, és megmondja, hogy szervez hadsereget, vedd fel a küzdelmet a midianitákkal. Lehetett volna-e tudni a Gedeonnak, hogy ez Isten parancsa? Kérdezem. Hát angyal jelent meg. Hát én azt mondom, ha nekem egy angyal megjelenik, hál' Istennek még így nem történt. El tudnám képzelni, mi lenne, mondjuk borotválkoznék, és hátul tükörben látnám, hogy ott egy angyal, szem megvágnám magam. Nem volt Bibliája Gedeonnak. Isten küldött egy angyalt. Aztán az angyal még csodát is tett. Hát ezek után lehetett volna tudni. Hogy lehet, hogy Gedeon még mindig bizonytalankodik? Azt hiszem, úgy lehet, hogy nagyon nehéz volt a feladat. Ez a bátor katona félt. Ezért próbált még valamit, egy próbát tenni, és azt kérte, hogy kiteszem a gyapjút, ha hajnalban minden harmatos lesz, száraz marad, akkor elhiszem, hogy te küldtél. Isten olyan kedves hozzá, hogy belement ebbe a gyapjú játékba is. Megtörtént. Gedeonnak ez se volt elég. Olyan szentelen volt, hogy újra imádkozott. Most holnap legyen minden száraz, csak ez a gyapjú legyen nedves. Isten még ezt is megtette. Ez a történet nem Gedeon erős hitét mutatja, hanem a gyenge hitét. Úgyhogy ne kövessük őt ebben. Na azt kérem azoktól, akik állnak, hogy üljenek le, rengeteg hely van itt. Ebben az oszlopban, előbb is, talán ott is. Köszönöm szépen. Ha nem kielégítő a válasz, akkor tessék újabb cédulát küldeni, vagy idejönni a végén személyesen. A mai alkalom azért különleges, vagy azért is, mert a Vasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkara, vagy legalábbis az énekkarnak egy része eljött, és énekelni fognak nekünk. Két zsoltár feldolgozást fogunk hallani. Az első Halmos László műve, Hogyha az Úr nem építi a házat. Ez a 127. zsoltár, majd ezután egy Irvin nevű szerzőtől, Az Úr az én jó pásztorom, ez a 23. zsoltár. Úgyhogy kérlek akkor titeket, hogy gyertek ki Köszönjük szépen. Hát én azt hiszem, hogy ilyen tisztán, szépen, úgyhogy minden szót értünk, ritkán lehet hallani. Talán van, aki kíváncsi arra, hogy miért Palló Imréről nevezték el a Pasaréti Református Gyülekezet kórusát. Azt talán sokan tudják, hogy kiváló énekesünk volt ő, de azt kevesebben, hogy a Pasaréti Református Gyülekezet presbitere volt életének utolsó éveiben. Hát innen. Azt nem mondtam, hogy a karvezető Cseri Zsófia. Most tovább készülünk a előadás meghallgatására. Karácsonyi Violettát kérem arra, hogy két verset olvasson fel. Talán nem fogjuk érteni rögtön, hogy ezek a versek hogyan tartoznak a témához, és nem mind a két vers bibliai szemléletű. Az első egy kétségbe esett ember kiáltása, a másik azonban bizonyságtétel.
József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat. Tudod, hogy nincs bocsánat. Hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi. A fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz. Ne hódolj, és ne hódíts, ne csatlakozz a hadhoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg. És ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél. Hamis tanúvá lettél saját igaz pörödnél. Atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten. S romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak. S lásd, soha, soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál, s így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Vagy vess el minden elvet, s még remélj hű szerelmet. Hisz, mint a kutya hinnél abban, ki bízna benned. A másik vers pedig Jézus Krisztus főpapi imádságát dolgozza fel. Papp Béláné verse, a címe, hogy egyek legyenek. Az olajfák hegyére ráborult a csend. Hatalmasan imádkozik Jézus. Csillagok gyúlnak ki ezer szám odafenn. Sóhaját susogják a levelek. Ó, az enyémek, egyek legyenek! Hűvösödik az éj, percek tovaszálnak, forró szívvel fohászkodik Jézus. Hangfoszlányait a nagy imatusának visszaverik a dombok, a hegyek. Tökéletesen egyek legyenek. Messze még a hajnal. Nehéz órák várják. Kitartóan imádkozik Jézus. A mennyei angyalok is őt csodálják. Szavaival száguldnak a szelek. Ők is, úgy, mint mi, egyek legyenek. Értük. egészen oda szentelem magam. És a kereszthalálra gondol Jézus. Már egyre kevesebb perce, órája van. Arcáról földre véres könyv pereg. Atyám, mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem élsz, és én te benned vagyok. Sóhajtja szíve mélyéből Jézus. Ó, áldott véres könnyek, s könnyes sóhajok. Kitárulnak előttünk az egek. Mi bennünk, atyám, egyek legyenek. Fákja fény villant, s megzörrentek a bokrok. A végső nagy mondathoz ért Jézus. Valamit a csodás szeretetről mondott, s visszhangozzák századok, ezredek. A szeretetben egyek legyenek. Hajnalodott, s jött Júdás a csapat élén. Amen. Szólt még, s keresztre ment Jézus, hogy megváltson minket, kihult drága vérén. Nézem őt, és könnyek közt rebegem. Uram, a szívem veled egy legyen.
József Attila vers ezzel a mondattal fejeződött be, mint a kutya hinnél abban, ki bízna benned. Mi hiányzott ennek az embernek? Gondolom elsősorban az, hogy úgy látta, nincs senki, aki bízik benne. Senki nem mondta azt, írja ebben a versben, hogy te jó vagy. Mondtak neki szépeket, még azt is, hogy szeretnek. Fizetett pártfogók voltak. Én gondolom, abban a kétségbe esett állapotban valószínűleg nem volt reális, ahogy látta a saját helyzetét, mélyponton. Öngyilkossági gondolatai vannak. A töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Ezt is írta a versben. Aztán nem így fejezte be az életét, de öngyilkossággal mélyre került. Mit ír az elején? Azt, hogy nincs bocsánat. Hiába hát a bánat. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Ez igaz. A könnyeim hullatása nem törli el a bűneimet. A bűneimet Jézus vére törli el, ahogyan a második versben hallottuk. A megváltó vére törli el, nem az én könnyeim. Nem a felindult érzelmeimtől függ az, hogy Isten megbocsát-e nekem. De ő üzent, hogy megbocsát. Meg akar bocsátani. A kapcsolatot akarja helyreállítani, közte és köztem. És a kapcsolatot akarja helyreállítani köztünk, hogy egyek legyenek. A főpapi imának talán ez a legkiemelkedőbb mondata. Annyit küszködnek emberek az ökumenikus mozgalomban, talán hallottunk róla. Én úgy látom, nem mindig eredményes. Én azt gondolom, hogy amíg elveket, hitelveket próbálnak egyeztetni, az nem fog sikerülni. Jézus nem minket kért meg, hogy hozzuk létre az egységet. Ő az atyát kérte, hogy az övéi egyek legyenek, és az atya meghallgatta az imádságát. Nem tudom, ki hogy van vele, én azt tapasztalom, akár merre megyek, hogy aki az életét valóban oda tette az Úr kezébe, az egy a másik hívővel, még akkor is, ha vannak olyan dogmák, amelyekben nem azonos a látásuk. De akinek Jézus Krisztus a megváltója, és senki más, az nekem testvérem. Azzal egy vagyok. Még akkor is, ha azt gondolja, hogy csak a felnőtt keresség bemerítve az igazi. Én meg azt mondom, hogy engem megkereszteltek kisbaba koromban, de az érvényes attól lett, hogy személyesen befogadtam az Úr Jézust a szívembe, ez nem választ el bennünket. És még lehetne sorolni tovább, hogy egyek legyenek, ezt kérte Jézus az atyától. Na de itt arról van szó, hogy mi egyek legyünk egymással. Kell-e a házas társakat bíztatni arra, hogy már egyek legyetek? Én azt mondom, hogy ebben az esetben is az eredményes igazán, hogyha az Úr munkálja ezt az egységet, de szükség van rá. Hiszen sokszor a párok, sőt a házastársak sem egyek. Lehet, hogy az esküvőn úgy érezték. A szüleinkkel baj volt. Elváltak. Most nem a saját szüleimre gondolok, ők nem váltak el. De voltak konfliktusaik. Látok embereket, jó barátokat. Szenvednek a házasságukban. Szükségük lenne segítségre. Látunk fiatalokat, akik látják az idősebbeket, és azt mondják, hát mi ebből nem kérünk. Inkább nem is kötünk házasságot. Majd jó lesz nekünk a majdnem házasság. Ugye most ez a élettársi kapcsolat, vagy együtt élés, már annyi jó törvény van, majdnem elérjük a vonatot, azt jelenti, hogy lekéssük. De Istenre van szükségünk. Életközegünk a kapcsolat. Ez a címe a mai előadásnak is, mint a héttel, egy héttel ezelőttinek. Akkor egy másik rajzot láttunk itt kivetítve, állatokat, halaknak, delfineknek, az életközegük a víz, a szárazon nem érzi jól magát, enyhén szólva. Más állatoknak életközegük az erdő, mondjuk egy igazi erdei állat nem érzi jól magát a tyúkolban, neki nem az az életközege. Nekünk, embereknek az életközegünk a kapcsolat, a többi ember. Mégpedig azért, mert a legalapvetőbb társas szükségleteink csak emberekkel való kapcsolódásban elégülnek ki. Szükségünk van legalább egy emberre, akivel ez a kapcsolat létrejöhet. De még jobb, ha a párunkon kívül van egy-két jó barátunk, bizalmas, aki előtt megnyílhatok, aki előtt nincsenek titkaim a megnyílásról, meg a rejtőzködésről, majd egy hét múlva lesz szó. Igen, erre szükségünk van, még a falat is akkor esik jobban, idéztem múlt héten Arany Jánost, ha minnyájan esznek, jobb ízű a falat, ha minnyájan esznek, közösségben, asztal közösségben, itt is épp egy asztal közösséget látunk, jó gyerekek. De kedves asztal közösség. Jézus is asztal közösségre hív minket. Velünk akar vacsorálni, ahogy a Jelenések 3:20-ban olvashatjuk. Na most egy héttel ezelőtt a két legfontosabb társas alapszükséglet közül kiemeltük az egyiket, mégpedig azt, hogy szükségem van arra, hogy biztonságban érezzem magam emberek között. Mi kell ehhez? Az, hogy azok az emberek, akik közé tartozom, elfogadjanak. Ha nem fogadnak el, ha kinéznek maguk közül bármi miatt, akár a hajviseletem, a korom, a ruhám, vagy bőrszínem, bármi miatt, akkor ott nem érzem jól magam, ott szorongani fogok. vagy elmondom az elveimet, kinéznek maguk közül, nem érzem jól magam köztük. Van olyan élethelyzet, ahol én itt szoronganék, még ugyan nem próbáltam ki, mondjuk nehéz súlyú ökölvívók társaságában, vigyáznék, hogy milyen viccet sütök el. Itt jól érzem magam. Olyan szépen néznek vissza rám, bíztató. Elfogadnak. Erről van szó. Elfogadnak, más szóval szeretnek. Egy héttel ezelőtt, most röviden hadd ismételjem meg a lényeget, beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy szeretet. Idéztük az Úr Jézust. Ő azt mondja, hogy parancsolja nekünk, hogy szeressük egymást. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Erre megkérdezzük, hogy lehet parancsszóra szeretni? És rögtön mondjuk, hogy nekem hiába parancsolta meg már édesanyám gyerekkoromban, hogy szeressem a spenótot. Parancsszóra nem lehet szeretni. Hiába parancsolja meg nekem valaki, hogy szeressem, menjük eszembe más példa, a technozenét. Nem tudom szeretni. Van, aki parancsszó nélkül is szereti a spenótot, főleg ha bundás kenyérrel van, vagy tükörtojással. Van, aki magától is spontán szereti a technozenét, furcsa ízlése van, de attól még lehet jó barátom más területen. De megállapodtunk egy héttel ezelőtt, hogy Jézus nem erről beszél. Ez a szeretet, ez a kívánság szeretet, ez az érosz. Azután van egy másik fajtája a szeretetnek, amit így írhatunk körül. Én szeretlek téged, mert te is szeretsz engem. Hát rokonszenves vagy. Miért? Azért vagy rokonszenves, mert úgy látom, hogy tetszem neked. Hát kölcsönös. Amikor beszélek, nyitva marad a szád. Hát akkor meg akarok veled ismerkedni. Nagy szemeket meresztesz, amikor rám nézel. Ez jó. Én szeretlek téged, mert te is szeretsz engem. De Jézus nem erről beszél. Nem erről a szeretetről beszél, hanem arról a szeretetről beszél, amit meg kell parancsolni, mert nem megy magától. Arról a szeretetről beszél, amely áldozathozatallal jár, amiből nincs haszon. Arról a szeretetről beszél, amit az irgalmas samaritánus gyakorolt. Nem valószínű, hogy olyan gusztusas volt az az összevert ember, akihez lehajolt, kimosta a sebeit. Semmi haszna nem volt belőle, időt is veszített, hogy ott vele foglalkozott, elvitte a fogadóba, még pénzbe is került neki, pénzt adott a fogadósnak. Tulajdonképpen nem tudunk arról, hogy bármi rokonszenvi kapcsolat fűzte volna össze. Önzetlen szeretet. Benne szeretet volt ebben az emberben. Ez a szeretet működött, érdek nélkül. Elkötelezett volt arra, hogy a másik embernek segítsen. És talán arra is emlékszünk, pár szót erről is szóltunk múltkor, nem valószínű, hogy Jézusnak olyan nagy élvezetet jelentett az, hogy emberi testet vett föl, megszületett kisbabaként egy istállóban, leélt itt a földön körülbelül 33 évet, csalódott a legjobb barátaiban, szenvedett koncepciós perben, halálra ítélték, aztán kivégezték, mint egy rabszolgát, kiközösítve saját népéből, a városfalon kívül, a Golgota nevű dombon, közel a szeméttelephez, ahol a szemét bűzzel a hullaszak keveredett. olyan romantikusnak tűnik-e sokszor számunkra, akkor az nem volt az. Miért tette meg? Szeretetből. Az atya parancsolta neki, ő engedelmes volt az atyának. Szeretet volt? Szeretet volt. Na most ez nem azt jelenti, hogy fogcsikorgatva kell nekem a másikat szeretni, nem. Ő nem fogcsikorgatva vitte ezt véghez, és hogy félreértés ne essék, hadd emeljem ki most is azt, ami múltkor úgy emlékszem elhangzott, az agapé nem zárja ki sem az éroszt, sem a filiát. Egy jó házasságban jelen kell lenni az érosznak, jelen kell lenni annak, hogy élvezzük egymás testét, jelen kell lenni a filiának, a barátságnak, de mindezt, mint egy védőburok körülveszi az agapé, föntartja az éroszt és a filiát, akkor is, amikor éppen nehéz órák vannak, amikor a másik undok, vagy amikor csalódtam benne, vagy amikor úgy viselkedik, ahogy az nekem nem tetszik, és azt mondom, most nehéz őt szeretni. Na de akkor is ott van az agapé. Csak zárójelben lehet előrébb jönni, itt vannak ülőhelyek, nem kell hátul megállni. Nos hát erről beszéltünk múltkor, van ilyen alapszükségletünk, az, hogy szeressenek, a másik társas alapszükségletünk pedig az, hogy átéljük azt, hogy szükség van ránk. Más szóval azt kell nekem átélni egy közösségben, hogy ott fontos vagyok. Tudok nyújtani nekik valamit. Azt kell átélnem egy párkapcsolatban, hogy én fontos vagyok a másiknak. És ez ki is fejezi. Szüksége van rám. Nem akar nélkülözni. Fontos vagyok neki. Már is fölmerül, vajon Istennek fontos vagyok? Ha nem lennék fontos, akkor nem hozott volna akkora áldozatot, értem. Ugye van, aki megkérdező, ugyan mit szeret rajtam Isten? Hát azt, hogy ő alkotott. És az alkotását nem akarja elveszni, hagyni. Hanem áldozatot hoz érte. Megvált, kivált a rabságból, a bűn rabságából. Nem pénzt fizet, nem ezüstöt és aranyat, hanem ahogy Péter apostol írja, vért, az ártatlan és szeplőtlen báránynak, Jézusnak a vérét. Fontos vagyok neki, ismer személyesen. Ne félj, mondja, megváltottalak. Neveden szólítottalak. Enyém vagy. Ezt Ézsaiás írja a 43. fejezetben, akkor ott Izrael népének, de mi az új szövetség népe vagyunk, számunkra ugyanez személyes üzenet. Mert egy kapcsolatban, egy társkapcsolatban tudnom kell, hogy van jelentősége és van értelme az életemnek. Ha eljutok oda, hogy azt tapasztalom, hogy a párom számára én nem vagyok fontos, nélkülem is meglenne, akkor mélypontra kerül a kapcsolat. Tehát elismerést és bizalmat kell kapnom, mint a kutya hinnék annak, ki bízna benned, mondja József Attila saját magának. Igen, hiányzott neki ez. Bizalmat kell kapnom, hogy tudjam, értékes vagyok, és a társamnak szüksége van rám. És ugyanez a másik oldalról, elismerést és bizalmat kell adnom, hogy a társam tudja, értékes számomra, és szükségem van rá. Hányszor elvétjük ezt? Hogyha elfeledkezem az évfordulónkról, a születésnapjáról, akármiről, vagy kért valamit, és én elfelejtettem. Milyen következtetést von le ebből? Azt, hogy ő nem is fontos. Hiába mond akármit. Figyelnem kell erre. Tehát van egy üzenet, aminek át kell mennie, akár szavakba foglalom, akár nem, meg sokféleképpen megfogalmazhatom. Itt éppen így hangzik, hogy te szép, okos és ügyes vagy, és viszont én ugyanezt kapom tőle, és akkor minden rendben van. Vagy ha az üzenet tartalma az, hogy undok vagy és unalmas, aztán jön az visszafelé is, akkor meg mit él át? Az ellenkezőjét annak, amit korábban. Azt kapja, hogy ő ügyes, meg szép, meg okos, akkor azt mondja, hát nekem jó veled. Olyan tükröt mutatsz, amelyikbe kellemes belenézve. De ha azt üzeni, hogy undok vagyok és unalmas, hát akkor inkább jobb egyedül. Akkor majd álmodozom, vagy gondolok valami másra, vagy valaki másra. Tehát a társam számomra lehet tükör, és én is tükör vagyok neki, na figyeljük meg ezt, amit ez mutat. Ha tükör szépnek mutat, akkor én vonzódom hozzá. Na most ne is párkapcsolatra gondoljunk, mondjuk egy anya és kamasz gyereke. Az anyai tükör azt mutatja, hogy már igazán több eszed lehetne. Ilyen nagy kölök és ilyen felelőtlen. Ha ezt sokszor hallja, milyen tendencia ébred benne? Inkább menekülni próbál. Hogyha a párom azt mondja, hogy te rettenetes vagy, nem vagy jó se férnek, se apának, bezzeg más férfi. Más, mi történik? Bibliát ismerve idézek néhány mondatot a példabeszédek könyvéből, mint a csöpögő háztető, olyan a zsimbes feleség. Ha jobb a tető ormán lakni, mint a házártos asszonnyal egy házban. Nem egy házban, egy házban. Azért vegyük figyelembe, hogy az ige nem azt mondja, hogy költöz ki a puszta földjére, vagy a tető ormára, együttérzéséről biztosít. Most nehéz neked. De inkább arra biztat, hogy azért maradj ott, és ne menekülj el. Minden esetre ezt rossz átélni. Sokszor nevelő szándékkal mondunk egymásnak ilyeneket. Meg szokott változni ettől? Na most úgy őszintén. Meg szokott? Nem nagyon. Hát akkor nem gazdaságos ilyen mondatokat mondani. Valahogyan másképpen kellene ezt a kérdést megoldani. Na most a csökkent értékűség érzése az mindenkit megvisel. Többnyire már gyerekkorban kialakul, sajnos nagyon sok olyan családi fészek van, ahol a szülőktől az ember ezt kapja, úgy tekint a gyerekére, mint kis babszemjankóra. Túl magasak az elvárások, kialakul a negatív énkép, vagy más szóval a csökkent értékűségi komplexum. Mit lehet ezzel kezdeni? Egyébként én azt gondolom, hogy ez Magyarországon népbetegség. Nincs önbizalom. Az egyik út itt bal oldalon látszik, visszahúzódom. Hát úgyse kellek senkinek, nem vagyok fontos. Nem csinálok semmit. A következmény az inaktivitás, elment egészen a depresszióig. Van egy másik lehetőség, összeszedem magam, csak azért is megmutatom. Túlhangsúlyozom a saját jelentőségemet. Következmény a perfekcionizmus, magyarul talán így lehet körül írni, hogy a tökéletességre törekvés, ugye perfekt, aki perfektül tud angolul, az tökéletesen tud angolul, perfekcionizmus, tökéletesség, tökéletes akar lenni, és ebből lesz az erőszakos törtető. Na most, hogy jelentkezik ez az ember életében? A perfekcionizmus kor biztos, hogy pusztítja a kapcsolatot, és tönkretesz engem is. Ugye itt van mondjuk a szülő vagy a nagynéni, ez inkább nagynéninek látszik. Azt mondja, hogy több eszed lehetne. Na most ez a fiatalember elgondolkodik, azt mondja, én csak azért is meg akarok felelni. És az életében a kötelesség tudat zsarnoksága érvényesül. Ezek a nagyon kemény, precíz emberek mindent meg akar csinálni, a környezetétől is elvárja. Volt valakinek ilyen főnöke? Rettenetes. Nekem nem volt. Láttam azért másoknál. Hogy szorongok. Most nem tudom, most jól csináltam, nem jól csináltam. Persze haragot vált ki. Önmagamat is kezdem már becsmérelni. Aztán eltagadom, nem letagadom, eltagadom. Ez azt jelenti, hogy magam elől is titkolom azt, hogy képtelen vagyok azt tenni, amit kellene. Vallásos emberként pedig farizeus lesz, képmutató, törvényeskedő képmutató. Hogy jelenik meg ez a házasságban? Van egy érdekes kifejezés, a feleségem találta ki, így hangzik, hogy házassági törpésítés. Szerintem nagyon találó kifejezés, nem? Itt éppen azt látjuk, hogy az asszony törpésíti a férjét. Azt mondja, más férfi nem ilyen élhetetlen balek, mint te. Más férfi bezzeg, szereti a feleségét, és megteszi, amit kér tőle. Tőled ugyanaz ember mire számíthat, és akkor picinek érzi magát az ember. Csökkent értékiségi érzés, perfekcionizmus, ahogy említettem, többnyire a gyerekkorban kezdődik, de károsítja a házasságot is úgy, ahogy itt láthatjuk, sőt a házasságban még tovább fokozódhat. Kialakul egy meggyőződése az embernek, röviden így hangzik, nem vagyok jó férj. Az előbb egy ábrán láttuk azt, hogy két út következhet ebből. Kövessük le most is ez gyorsan. Az egyik út, itt bal oldalt, a feleségemnek soha nem leszek elég jó. Következő lépés, éppen ezért keveset vagyok otthon. A munkahelyemen és a barátaim között jobban érzem magam. Emlékezzünk, amikor a tükör taszító. Végül menekülök. Menekülök munkába, hobbiba, szenvedélybetegségbe, esetleg házasságon kívüli kapcsolatba. Nagy csapda ez. A kolléganő kedvesebb, és úgy tűnik még illatosabb is. Veszélyes csapda. A másik út, csak azért is megmutatom, hogy érek annyit, mint a feleségem, végül is én vagyok az úr a háznál. Szigorú vagyok magamhoz, de másoktól is megkövetelem a rendet és a jó munkát. Vannak ilyen családi zsarnokok? Gyerekektől is. Ötös. Ez a tanár úgy látszik nem figyelt oda, amikor feleltél, csak azért adhatod. Neked ötöst. Borzasztó ezt elviselni. És a vége, kemény vagyok a feleségemhez, kemény vagyok a gyerekeimhez. Általában mindenkiről megvan a véleményem. Miért menekülnek előlem? Nem értem. Nézzük ugyanezt az asszony számára, mint egy kis nyuszi, itt a szigorú férj markában. Itt is érvényesül a házassági törv, pérsiktés, nem vagyok jó feleség, sohasem leszek sem szebb, sem jobb, sem ügyesebb. Éppen ezért elhanyagolom a külsőmet, a lakást, a háztartást, a gyerekeket, menekülök. Ezzel a szóval az előző táblán is találkoztunk. Menekülök a gyerekeimhez, menekülök a szolgálatba, betegségbe, esetleg házasságon kívüli kapcsolatba. Hiszen a másik férfi értékel sokkal jobban, mint a férje. A másik út nem jobb ennél. Csak azért is megmutatom, hogy érek annyit, mint a férjem, kínosan ügyelek, hogy mindig ápolt legyek, hogy ragyogjon a lakás, hogy jól tanuljanak a gyerekek, kiverem belőlük. Kemény kritikával illetek másokat, a férjemet, a gyerekeket, az ismerősöket, és nem értem, hogy miért menekülnek előlem az emberek. Miért nem szeretnek velem lenni? Azt hiszem, pedig világos. Hogyan lehet ezt megfordítani? Itt visszautalnék az egy héttel ezelőtti alkalomra, az agapé parancsára, arra, hogy szeresd, ami azt jelenti, hogy azt add a társadnak, amire szüksége van. Nem biztos, hogy a figyelmeztetése van szüksége, alkalomattán azt is mondhatod, de nem mindegy, hogy mi hordozza a figyelmeztetést. Nem azt kell adnod, amit az indulataid diktálnak, ha éppen dühös vagy rá, mert az okniát megint a padlón hagyta, hanem mit kell adnod? Elfogadást, megértést, bátorítást. A zsidókhoz írt levélben olyan szépen írja a Szentíró, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre biztassuk. Vagy van itt egy nagyon fontos ige, a Filippi levél 4. fejezetében, Filippi 4:8, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, amit láttatok és hallottatok is tőlem, ez kimaradt a tábláról, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Mire figyelmeztet itt az apostol? Nem csak a házastársakat, a Filippi gyülekezet tagjait. Arra figyeljetek oda, ami a másikban jó. Azt vegyétek figyelembe. Mi lesz az eredmény? Az, hogy békesség lesz köztetek. Nem az a biblikus, hogy folyton mondjuk az igazságot, idézőjelbe, az igazság szeretet nélkül kegyetlen. Igazságot kell mondani, de szeretetben. Az agapé legyen a középen, és ebből fakad az elfogadás, és a másik bátorítása. Vajon Istennek meg tudok-e felelni? A válasz egyértelmű. Itt van. Nem. Mennyivel tartozott az adós szolga a királynak? Emlékszik valaki erre a példázatra? Mennyivel? 10 000 talentummal. Mennyi volt az? Iszonyatos összeg. Abban az időben a római birodalomban 1 év alatt 5 tartományból körülbelül 1000 talentum gyűlt be. Salamon király évi jövedelme 666 talentum volt, pedig ő gazdag volt. Példázatról van szó, jelképes történetről. Azt fejezi ki ezzel Jézus, hogy hiába erőlködsz, Istent nem tudod kifizetni. Az ő elvárásai rendkívül magasak. Nem tudsz megfelelni. Ez a szolga, ez a szerencsétlen fogadkozik. Tipikusan vallásos ember azt mondja, hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Azt hiszi, hogy le tudja morzsolni az adóságát. Sok-sok jó tettel, sok-sok vallásos gyakorlattal, sok-sok vezekléssel. Nem megy. Mit tett a király? Elengedte az adóságát. Kár, hogy ez a szolga ezt nem fogta fel. Ő kegyelmet kapott, de aztán a szolgatársához kegyetlen volt. Amikor találkozott azzal a kollégával, aki neki 100 dénárral tartozott. Mert ezt fogjuk fel. Mi az én lehetőségem? Az, hogy Isten engem Jézus Krisztuson átnéz. Nem miattam, Jézusért, az ő engesztelő áldozatáért. Fogad el engem. Én tartozom az Istennek. Rengeteggel, de azt olvassuk a Kolossé levélben, hogy az ellenünk szóló adós levelet, amely minket vádolt, félretette az útból, oda szögezte a keresztfára. Ez a bűnbocsánat. Ez a kegyelem. Isten nem teljesítményt vár tőlem, hanem bűnvallást és kegyelmének elfogadását. Ő elfogad téged, és elfogad engem. Mi következik ebből a kapcsolatunkra? Az, hogy Isten nekem megbocsátott, hát akkor hogy jövök ahhoz, hogy én nem bocsátok meg a másiknak? Isten engem elfogad. Kiderül, hogy őt is elfogadja. Isten a páromat is szereti. Akkor hogy jövök ahhoz, hogy én nem szeretem? Az agapé kötelez. Akármilyen undok, soha olyan undok nem volt velem szemben, mint én az Istennel szemben. Amikor a kegyelmét nem veszem figyelembe, és hátat fordítok neki. Mert itt van a gyógyulás lehetősége, a kapcsolat gyógyulásának a lehetősége, igen, leborulva Isten elé. Na nem muszáj ott széknek lenni, anélkül is megy. Sőt, megkockáztatom, letérdelni is belül kell a lelkedben. Persze, ha külsőleg is megteszed, hadd mondjam azt a protestánsoknak, ez nem katolikus szokás. Nyugodtan letérdelhetsz. Isten előtt. Nem emberek előtt. Isten előtt. Ő elfogad. Nézzünk meg egy képet. Doré rajza. Doré francia grafikus, az egész Bibliát illusztrálta 19. században. A kor stílusában Ezzel együtt nagyon szépen a virágvasárnapi jelenetet látjuk itt. Jézus bevonul Szamár háton Jeruzsálembe. Ünnepli őt a tömeg. Kit ünnepel? Jézust. Pedig a pálmaágak és a leterített köpenyek a szamár elé kerülnek. A szamár lépked rajtuk. Hallottuk itt az előadás előtt, énekelt az énekkar, tapsoltatok. Szerintem jól tettétek. Kinek szól a taps? Remélem, hogy ez az énekkar csupa kis szamár, bocsánat, remélem, jól értitek. Jézust hoztátok ide, neki szól. Violetta felolvasott két verset, tapsoltatok. Jól tettétek. Violetta, jól ismerjük egymást, nem fog megsértődni. Aranyos kis szamár. De ebben van az életének az értelme, ha Jézus általa emberek életébe bevonul. Jeruzsálemben ez történik. Fontos ez a szamár, megvan az életének a jelentősége. Hát erre van szükségem, ez a társas alapszükségletem. A befogadáson, elfogadáson kívül, azon kívül, hogy engem szeressenek az emberek, és szeressen az Isten. Az, hogy legyek fontos valakinek, Jézusnak ez a szamár fontos volt, de azoknak is, akik közé bevonult. Én azt hiszem, hogy ez az értelme a hívő ember életének. Hogyha Jézust hordozhatja, és általa Jézus bevonulhat emberek életébe, ennél fontosabb dolog nincs. Még egy történetet hadd mondjak el, néha elmondom. Évekkel ezelőtt jól ismertem a Római Katolikus Egyház akkori család referens püspökét, úgy hívták, hogy Ács István. Meghalt egy baleset következtében. Olyan sugárzó ember volt. Ő mondta egyszer, volt idő, amikor fölöslegesnek éreztem magam, úgy éreztem magam, mintha egy összegyűrt papír lennék a padlón. Még a papírkosárba sem találtak be velem. De Isten fölvett, kisimított, kivasalt, és egy üzenetet írt rám. Attól lett értelme az életemnek. Aztán világos, gyönyörű. A papír önmagában nem sokat ér. Hát kidobták. De ha rajta van a király üzenete, akkor az egy fontos papír. És ez a hívő ember kiváltsága, hogy lehet az a papír, aki által Isten üzen embereknek. Üzeni például azt, hogy szeressétek egymást, meg szeresd a másik embert. Akár érzel iránta valami kedveset, akár nem, a javát munkáld. Mutasd meg, hogy szereted például azzal, hogy az evangéliumot elmondod neki. Vagy segítesz neki abban, amire éppen szüksége van. Na ezzel ezt a mai alkalmat befejeztük, egy hét múlva újra találkozunk, egy hét múlva a témánk rejtőzködés és feltárulkozás. Még ma is maradt néhány üres szék, úgyhogy nyugodtan hívjatok még embereket, hadd idézzek valakit. Legközelebb hozzon el mindenki még egy embert. Jó? Aki korán érkezett, az néhány bibliai idézetet olvashatott a táblán. Olvastátok? Talán beugrott. Jövő hétfőt megelőző napon különösen érvényesek azok az igék. Isten velünk, viszontlátásra!